Elcsendesedve folytassuk az imádságot. Olyan jó mennyei édesatyánk rólad és neked énekelni, mindarról, amit megismertettél velünk önmagadról. Dicsőítünk téged bölcs terveidért, mindeneket elvégző hatalmadért. Dicsőítünk téged azért, mert kegyelmességed és hűséged örökre tart. Ez a mi reménységünk és ez a mi hitünk, ezért vagyunk itt ma este is, mert bízunk te benned. Kérünk is téged, erősíts meg bennünket hitünkben, bizalmunkban, úgy, ahogyan csak te tudsz. Amen. Kedves testvérek, estéről estére a hitről beszélgetünk ezen a héten, és az alap ige, amely alapján szólunk és gondolkozunk, a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében található megírva. A mai estén a mottónk így hangzik, hitáltal a lehetetlen lehetségessé válik. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a 11. verstől a 19. versig terjedő szakaszt olvasom, és Isten segítségével magyarázom. Hitáltal kapott erőt arra is, tudnélik Ábrahám, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származnak olyan sokan, mint az ég csillagai és mint a tenger partján a fövény, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg ezek mind, anélkül, hogy beteljesültek volna rajtuk az ígéretek. Csak távolról látták és üdvözölték azokat, és vallást tettek arról, hogy idegenek és jövevények a földön. Mert akik így beszélnek, jelét adják annak, hogy hazát keresnek. És ha arra a hazára gondoltak volna, amelyből kijöttek, lett volna alkalmuk visszatérni. Így azonban jobb után vágyakoztak, mégpedig mennyei után. Ezért nem szégyenli az Isten, hogy őt Istenüknek nevezzék, mert számukra várost készített. Hitáltal ajánlotta fel Ábrahám Izsákot, amikor próbára tétetett, és egyszülött fiát vitte áldozatul az, aki az ígéreteket kapta, akinek megmondatott, aki Izsáktól származik, azt fogják utódodnak nevezni. Azt tartotta ugyanis, hogy Isten képes őt a halottak közül is feltámasztani. Ezért vissza is kapta őt, aki így a feltámadás példájává lett. Azt gondolom, testvérek, amikor ezt a mottót olvassuk és halljuk ezen a mai estén, hogy hitáltal a lehetetlen lehetségessé válik, akkor egy slágergyanús mottót hallunk. Azt gondolom, hogy tanúi vagyunk ebben a világban annak, hogy a lehetetlent szeretné mindenki valahogyan lehetségessé tenni. Tele vagyunk kételyekkel, de ugyanakkor nagy elvárások is feszülnek bennünk, amikor valaki arról beszél, vagy azt ígéri, hogy egy számunkra lehetetlen dolgot, vagy eseményt mégis lehetségessé fog tenni. Az az igazság, hogy nekünk, istenfélő embereknek nagyon nagy szükségünk van arra, hogy megértsük, és hogy helyesen értsük azt, amit a Biblia nekünk a lehetetlen lehetségessé válásáról mond. Nagyon sok félreértés van a keresztények között ennek a fogalomnak, vagy ennek a mottónak a kapcsán, és szerte látunk olyan megmozdulásokat a világon, ahol arra bátorítják a keresztényeket, hogy számotokra nincsen lehetetlen. Nektek minden lehetséges. Hát nem szólnak sokszor a híradások arról, hogy mennyien keserednek meg, mennyien törnek össze, mert annak ellenére, hogy lehetséges dolgokat ígérnek számukra, mégis lehetetlen és elérhetetlen marad az, ami után vágyakoznak. Hogy megérthessük tehát, hogy a Biblia alapján mit jelent az, hogy a lehetetlen lehetségessé válik, hogy ez az egész hogyan lehetséges, ezért egy kicsit az egész hetünk témájához oda kell fordulnunk először. Mert a hitről beszélünk, amely által a lehetetlen lehetségessé válik. Ezen a héten az igaz hitről, vagy ahogy Luther mondta, az élő hitről, és a hit által elnyerhető, megélhető, illetve hit által nekünk tulajdonított dolgokról hallunk tanításokat. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében, rögtön itt az első versben azt olvastuk, hogy a hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Amikor ezt az ige verset elolvassuk, akkor látnunk kell azt, hogy a vers után következő fejezet és az ott leírt tag adják meg a hit fogalmának, az élő hit fogalmának igazi értelmét és értelmezhetőségét. Ha ezt az egyetlen egy verset kiragadjuk a Bibliából, ugyanis, akkor összefoglaljuk ebben az egyetlen egy versben azt, amit általában a hitről tudni lehet, vagy amit a hittel kapcsolatosan elmondhatunk. Az ember lényéhez hozzá tartozik a hit. Egy olyan általános képesség a hit, amely fölé emel bennünket minden más teremtménynek. Minden emberben van hit, vagy hadd mondjam így, hogy minden ember hisz. Ha az ember nem hinne gyerekkorától kezdve, ahogy elkezdődik a tudatosodásunk, akkor az ember megszűnne létezni. Ez tulajdonképpen az ember létezésének az alapja, az egyik alapbázisa az, hogy hiszünk. Ismeret és bizalom hiányában minden emberi kapcsolatrendszer összeomlana, és meghasonulnánk még önmagunkkal is. Ha nem volna ott az életünkben egyen-egyenként mindannyiunknak a hit. Ez az említett ige szakasz a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből a hitet úgy fogalmazza meg, mint meggyőződést, ismeretet és bizalmat. Azt kell tehát legelőször is megértenünk, hogy a hit nem a keresztjének különleges képessége. Noha a mi szóhasználatunkban szoktuk ezt mondani, hogy vannak a hívők és vannak a hitetlenek, csak tegyük a fejünkben, a gondolkozásunkban helyre azt a dolgot, hogy ez nem azt jelenti, hogy akik nem Istenben hisznek, azok nem hisznek. Azok nem hisznek. Mondjuk úgy, hogy általános emberi jellemvonás a hit. A mi hitünk is egy általános emberi jellemvonás. Tehát nem különleges képesség a hit, ami nekem van, mert én keresztjén vagyok, másnak meg nincs, mert ő nem keresztjén. Mi akkor az üdvözítő, vagy az élő, vagy nevezzük igaz hitnek, nevezhetjük keresztjén hitnek, teljesen mindegy, hogy milyen jelzőt teszünk eléje, most mindannyian értjük, hogy miről is van szó. Mi ennek a hitnek a lényege? Mert ha azt mondjuk, hogy hit mindenkiben van, akkor egyszerre azt is mondhatnánk, hogy akkor mindenki keresztjén, de ugyanakkor erről azt is mondhatnánk, hogy akkor a világon senki sem keresztjén. Mi az, ami az üdvözítő hitet, a keresztjén hitet valahogyan mégis mássá teszi? Az egyik hitvallásunk, a Heidelbergi KT, a 21. kérdés feleletében külön is foglalkozik ezzel a kérdéssel, és így fogalmazza meg, a hit, az igaz hit nem csak oly biztos ismeret, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem azon felül még az a szívbéli bizalom is, amelyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és üdvösséget ajándékoz az ő ingyen kegyelméből egyedül a Krisztus érdeméért. Nem azt mondom, hogy ez olyan nagyon egyszerű szöveg, de ha valakit érdekel a részleteiben, akkor megtaláljuk interneten, vagy előveszik a Heidelbergi KT-t otthon, és egy kicsit körbe gondolkozhatjuk ezt a nagyon is konkrét és tömör megfogalmazást. De a lényegét szeretném ma itt világítatni a testvérek előtt. Mert a keresztjén hit lényege, A hitvallásunk alapján az, hogy ez a hit magára Istenre irányul. Istenre fókuszálódik. Ez a keresztény hitnek a mássága. Ez különbözteti meg a többi hittől, vagy a más hitektől. Ez a hit Istenre irányul. Ez áll a központjába. Olyan, mintha egy lámpával világítanánk egy sötét térbe, egy reflektorral, amit ráirányozunk valamire. És a többi dolgok, mindjárt jártunk már színházba, akkor bekapcsoljuk ezeket a nagy reflektorokat, akkor egy szereplőt látunk, mert megvilágítja a színpadi reflektor. Tudjuk, hogy sok minden van még a színpadon, de ezt nem látjuk a sötétben, de oda fókuszálják a fényt. Egy személyre. A hit, a keresztény hit Istenre fókuszál, Istenre irányul. Tulajdonképpen az általános értelemben bennünk levő hit, amelyen megszülettünk erre a világra, az ismereteink által nyert tapasztalatokra fókuszálódik. Ismerünk dolgokat, megismerünk a világból dolgokat, ahogy növekszünk föl, tapasztalunk dolgokat a világba, és megtanulunk dolgokat. Nem biztos, hogy egy gyermek érti még az elektromosság titkát, de tapasztalja, hogy amennyiben a konnektor körül matak, akkor egy erős atyai nyaklevesben, vagy anyai megrovásban részesül. Tapasztal. És elhiszi, hogy az valami olyan dolgot rejteget, ami számomra most még idegen. Számomra most még kezelhetetlen. Tehát tapasztalataink keletkeznek, és a hitünk ezekre a tapasztalatokra épül föl. Úgy is mondja egy közmondásunk, ugye, hogy hiszek, ha látok. Ez az emberiség általános vélekedése. Ha az ember valami ismeretlennel kerül szemben, akkor azt kérdezi először is, hogy mi a tapasztalat? Mi a tapasztalat? Mit mutatnak az eddigi tapasztalatok? És a tapasztalatok alapján értékelünk dolgokat, és ez azt is jelenti, hogy az általános értelembe vett hitnek a fókuszába maga az ember áll. Az az ember, aki folyamatosan tapasztal. Én állok. Az én tapasztalatom. Ezért nem is vagyunk egyformák a világban, mert az egyiknek a világról ez a tapasztalata, a másiknak meg az a tapasztalata. Mindannyian hisznek, akik a világra születnek, de nem egyforma ez a hit, nem egyformán realizálódik ez a hit bennünk. A keresztény hit nem a saját tapasztalatra, nem az emberre fókuszálódik, hanem Istenre összpontosít. Megkérdezhetjük persze azt, hogy Istent honnan ismerjük meg? Honnan ismerjük meg Istent? Hát legegyszerűbb válaszunk erre az, hogy Istent a kijelentésből ismerjük meg, abból a kijelentésből, amit ő azért adott, hogy mi őt megismerhessük. Hiába meresztjük a szemünket az ég felé, nem látjuk ott Istent. Hiába próbálnak megfogni, becserkészni valahol. Nem tapasztalható az Isten azon a módon, ahogy mi tapasztalni szoktunk. Isten kijelentette magát nekünk azért, hogy mi megismerhessük őt. Isten olyan, ahogyan számunkra a kijelentésben, abban a kijelentésben, amit ő adott, bemutatkozik. Nem mond Isten többet magáról, mint amennyit kijelentett magáról. Magyarán szólva, amit látunk Jézus Krisztus életéből, majd még erre visszatérünk, amit olvasunk a Bibliából, az az Isten kijelentése. És ha ma valaki előáll, azzal, hogy én új információkhoz jutottam Istenről, akkor mindig gyanakvással kell fogadjuk. Hogy hol gyökerezik ez a te információt? Honnan vetted? Mert Isten bemutatkozott nekünk, és úgy mutatkozott be, hogy ebben a bemutatkozásában azt is közölte, hogy ne vegyünk hozzá ehhez az ő bemutatkozásához semmit, de ne is vegyünk el belőle. Ne csorbítsuk az ő bemutatkozását. Ez elégséges, és gyakorlatilag a mi felfogó, befogadó képességünkhöz mérten maximális információ, amit Istenről kaptunk. Amit belőle ismerünk, azt a kijelentésből ismerjük. Amit róla és vele kapcsolatosan hiszünk, az a kijelentésen alapszik. A kijelentés pedig nem tapasztalat dolga. A kijelentés nem esetlegességeket tár elénk, hogy lehet, hogy így van, lehet, hogy máshogyan, hanem tényeket közöl velünk magáról, Istenről. Tényeket közöl. Két példát hatozzak. Egyszer odament valaki Jézushoz, és azt mondja neki, jó mester. És akkor Jézus így válaszol neki, Máté 19:17, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten. Ez egy kijelentése Istennek számunkra Jézus Krisztus szájából, ami arra vonatkozik, hogy Isten jó. Annyira jó, hogy senki sem jó, egyedül csak az Isten. Ez nem egy tapasztalati dolog, hogyha úgy tapasztalod, hogy igaz ez a mondás, amit Jézustól hallottál, akkor ez megáll, és akkor elfogadhatod, kipipálhatod, hogy egyet értek, hanem ez egy tény Istenről, amit Jézus nekünk elmond. Isten jó. Isten jó. Nincs is jó rajta kívül. Aztán egy másik példát is hozzak ide. Azt mondja Jézus a János 14:9-ben, annyi idő óta veletek vagyok, és még semmit nem, és mégsem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem látott, látta az atyát. Jézus azt mondta magáról, ezt a kijelentést tette, hogy aki engem látott, az látta az atyát. Nem azt mondta, hogy döntsétek el a tapasztalataitok alapján, hogy én olyan vagyok-e, mint elképzelésetek szerint Isten, az Atya. Hanem azt mondta, hogy aki rám nézett, Filip, akik itt vagytok velem, és láttok engem, ti tudjátok meg, hogy aki engem látott, az látta az Atyát. Így semmi lehetőség nincs arra, hogy az ember eldöntse, hogy ez megáll, vagy nem áll meg. Itt Jézus újra tényeket közölt. Ha valaki ma Istenről tudni akar, akkor kizárólagosan a kijelentésre szabad támaszkodnia, semmi másra. Tehát a mi hitünk, tulajdonképpen, amiről szó van, a mi igaz hitünk, Isten megismerése egyfelől, amely ismerethez a kijelentésből jutunk hozzá. De a keresztény hit nem csak a kijelentés ismerete, hanem a hitvallásunk azt mondja, hogy bizalom is Isten felé. És ebből most csak ezt az egy szót szeretném kiemelni, hogy bizalom Isten felé, ami hitünk. Nem csak tényismeret az, ami a hitünket jelenti, hanem konkrétan az ebből az ismeretből fakadó életstílus, vagy életvezetés. Mondhatok ilyen modern fogalmakat talán, mindannyian értjük ma a világban, hogy ez mit jelent. Az a mód, ahogyan élünk, ahogyan fölkelünk, dolgozunk, kommunikálunk, pihenünk, lefekszünk aludni. Tehát nem csak egy tényszerű ismeret, ami hitünk, hanem életstílus. Gondolkozásunk és a gondolkozásunkból fakadó döntéseinknek, beszédeinknek, cselekedeteinknek az együttese. Mindezt meghatározza az Isten ismeretünk. Nem csak egy elmélet az Isten ismeret, hanem alkalmazás is. Annak alkalmazása is. Ez a kettő, elmélet és gyakorlat együttesen jelenti a hitet. Amikor a keresztény hitről szólunk, akkor erről az elválaszthatatlan egységről szólunk. És ha bárki elválasztja az életében az elméletet, meg elválasztja a gyakorlatot, akkor csak önáltatás az, amiben él. Voltak olyan emberek, akiknek az életében az elmélet, az Istennel kapcsolatos gondolkozás és a gyakorlat nagyon elkülönült egymástól. Úgy hívták őket Jézus korában, hogy a farizeusok. És Jézus, amikor beszélt a farizeusokkal, akkor a legtöbbször fölfedte előttük ezt a kettősségüket. Aztán egyszer Jézus azt mondta nekik, hétszer egymás után, hogy jaj nektek, ahol az elmélet elkülönült az életvezetéstől, a gyakorlattól. A farizeusok azt gondolták magukról, hogy bennük élő hit van, és hogy amit ők csinálnak, az Isten előtt kedves. De Jézus, aki azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát, fölfedte előttük az igazságot, és azt mondta nekik, hogy jaj néktek. Ezzel, mintha azt mondta volna Jézus, hogy bennetek nincs ott az üdvösséges hit. Bennetek nincs ott az élő hit, az igaz hit. Van egy ismeretetek Istenről, de nincs ott a bizalom. Nincs ott az életvezetés ennek az elméletnek megfelelően. Nos, ha mindezeket jól látjuk, ha látjuk tehát azt, hogy hittel születünk erre a világra, nem a keresztjének sajátossága az, hogy hitnek a képessége van bennünk. Bennünket azt tesz különbözővé, mássá a általában hittel születő emberektől, hogy a mi hitünk Istenre fókuszál, az Isten kijelentésére, és nem csak úgy fókuszál rá, hogy megismerjük ezt a kijelentést, hanem úgy is, hogy engedünk ennek, és átjárja az életünket, a mi cselekedeteinket. Ha már ezt értjük, akkor beszélhetünk arról is, hogy mit jelent az, hogy hitáltal, ezáltal a hitáltal a lehetetlen lehetségessé válik. Forduljunk oda az ige szövegéhez, amit olvastunk, és itt Ábrahámról olvasunk, méghozzá Ábrahám életének a hosszú történéseiből, konkrétan ez a most felolvasott szakasz két eseményt ragadt ki. Az egyik az az esemény, amikor Izsákot elnyerte és megkapta Istentől, a másik esemény, amire utal itt az író, az pedig az Izsák feláldozására vonatkozó esemény. Azt látjuk tehát, hogy Ábrahám elhitte Istennek azt, hogy neki gyermeke lesz. Hadd bátorítsam a testvéreket arra, hogy majd odahaza nézzünk egy kicsit ennek jobban utána, az 1 Mózes 17:15-ben azt olvasjuk, hogy Isten adott erre vonatkozó egy konkrét ígéretet Ábrahámnak, hogy gyermeket fog születni, ezt Izsáknak kell nevezni, és Ábrahám ezt elhitte Istennek. A tapasztalat, az általános emberi tapasztalat azt mutatta, hogy az idő már régen elmúlt, amikor még Sára gyermeket szülhetett volna. Úgy olvasjuk a Szentírásban, hogy Ábrahám 100 esztendős volt, Sára meg 90 esztendős, abban az időben, amikor Izsák végül is megszületett. Az emberi tapasztalás szerint vége volt már annak az időszaknak, amikor egy nő, vagy amikor Ábrahám, a férj, arra gondolhatott volna, hogy ennek még van realitása, ennek az isteni mondatnak és kijelentésnek. Konkrétan meg is írja ezt nekünk a Szentírás, a 18. fejezet 11. versébe. Ábrahám és Sára élemedett korú öregek voltak, és Sáránál már megszűnt a női életfolyamat. Megszűnt nála. Amikor még lehetett volna, korábban, évtizedekkel azelőtt, akkor sem történt meg. Most már két oka is lehetne annak, hogy ne történjen meg. Öregek lettek, le is záratott az az időszak, amikor Sára még fogantó képes lett volna. mondjuk úgy, hogy az esély arra, hogy nekik gyermekük legyen, már nem 10%, már nem 5%, hanem 0%. 0%. Ezt vegyük nagyon komolyan, hogy az, amikor azt mondjuk, hogy egy lehetetlen dologról van itt szó, akkor ez azt jelenti, hogy annak az esélye, a bekövetkezési esélye 0%. Mert ha nem 0% valaminek a bekövetkezési esélye, akkor nem beszélünk arról, hogy az lehetetlenség. Akkor azt mondjuk rá, hogy bekövetkezhet, csak nagyon-nagyon kicsike az esélye. A lehetetlen azt jelenti, hogy semmi szín alatt nincs rá esély, hogy bekövetkezzen. De Isten szólott. És itt szeretném nagyon aláhúzni azt, hogy Isten szólt. A Teremtő Isten szólt. Az Alkotó Isten szólt. A Szabad Isten szólalt meg. Akinek nincs megkötve a keze, aki nincs alávetve semmiféle törvénynek, amely a mi életünket meghatározza. És ez az Isten kijelentést adott Ábrahámnak a jövőről. És abban a jövőben ott szerepelt Ábrahámnak és Sárának a gyermeke, akit majd Izsáknak kell hívni. Ott szerepelt ebben az ígéretben nem csak Izsák, hanem egy egész nép is. És hogy még tovább menjünk, ebben az ígéretben az 1 Mózes 22.18 tanúsága szerint ott szerepelt a megváltó is. A megváltó is. Ábrahám Istent igaznak fogadta el. Így igaznak fogadta el azt is, amit az igaz Isten kijelentett. Szerette a feleségét. Szexuálisan is szerette a feleségét. Félreértés ne essék közöttünk. Izsákot nem a Szentlélek által fogantatott embernek tartjuk. Izsák Ábrahámnak a gyermeke volt, és Sárának a gyermeke volt. Miért szerette a feleségét, Ábrahám? Azért, mert hitt Istennek. Hitte, hogy Isten meg fogja adni ígéretét. Hitte. Amikor megkapta Ábrahám Izsákot, és eltelt néhány esztendő, akkor az Úr egyszer azt mondta Ábrahámnak, hogy áldozd föl nekem a te fiadat. És egy lehetetlen dolog elé állította Isten Ábrahámot. Ha Izsák meghal, akkor lehetetlen, hogy beteljesedjenek azok a korábbi ígéretek, amelyek népről és megváltóról szólnak. Akkor nem lesznek utódok, nemhogy annyian, mint a tenger fövenye, vagy mint égen a csillag, hanem akkor senki nem lesz. És ha nem lesz senki, akkor hol lesz majd az a mag, akiben megáldatik a földnek minden nemzetsége? Izsáknak ahhoz élnie kell, mert Ábrahám életében abban a pillanatban az Isten ígérete Izsákhoz kötött. Ő abból az ígéretből már látja Izsákot. És ez azt jelenti, hogy majd Izsáknak is lesz talán egyszer felesége, majd lehetnek neki gyermekei, és akkor bekövetkezhet az, amiről Isten Ábrahámnak korábban beszélt. De ha most oda kell adni Izsákot, ha odaadjuk a kulcsot, akkor ki fogja kinyitni az ajtót? Akkor hogyan tovább? Mit jelentett Ábrahám életében a hit ekkor? Ezt a könyvből, a Mózes könyvében nem tudjuk meg. Azt, hogy mit jelentett Ábrahám életében ekkora hit, ezt Isten úgy látta jónak, hogy később az új szövetség megírásának az ideje jelentse ki. Mert az új szövetségben, a zsidókhoz írt levélben olyan dolgot olvasunk, amiről nem szól az ószövetség. És azt árulja el nekünk Isten sok ezer évvel később, hogy Ábrahám életében akkora hit azt jelentette, hogy Ábrahám hitte, hogy visszakapja Izsákot akkor is, ha megáldozza. Izsákot fogja visszakapni. úgy fogja visszakapni, hogy megáldozza. Hitte, hogy Isten meg fogja oldani ezt a kérdést. A tapasztalati hite, az megszégyenült itt Ábrahámnak, fel nem foghatta azt emberileg, hogy ez hogy fog történni. Egyetlen egy dolog volt, amit Ábrahám annak előtte soha nem tapasztalt, ez pedig az, így mondja a zsidó levél, hogy hitte, hogy Isten fel fogja támasztani Izsákot. Hitte, hogy Isten fel fogja támasztani. Nagy gyakorlata volt akkoriban ennek, hogy embereket úgy föláldozunk, aztán feltámadnak. Pontosan ugyanakkor a gyakorlata volt, mint ma. Semmilyen gyakorlata nem volt. De mit tett Ábrahám? Hitt Istenben. És ez mit jelentett? Azt jelentette Ábrahám életében újra, hogy cselekedett. Engedelmeskedett, mert Istenre fókuszált. Nem magára, nem a saját tapasztalataira, hanem arra, akitől a kijelentést kapta és vette. És amikor látjuk így, hogy a lehetetlen lehetségessé válik, akkor azt gondolom, hogy ha csak ezt a két példát ragadjuk ki is a Szentírásból, nagyon megdöbbenünk. Hitáltal valóban minden lehetséges. A Bibliájukat jól ismerők, azt gondolom, hogy tudják erre a választ. Eszünkbe jut rögtön egy ige, amikor Jézus azt mondja, Márk 9.23, valakinek, aki tehetetlen már a beteg gyermekével, ott áll Jézus előtt, és mondja, hát a lehetséges Uram, a lehetséges segíts. Azt mondja Jézus, hogy lehet-e valamit tennem? Minden lehetséges annak, aki hisz. Minden lehetséges annak, aki hisz. Igen, egyre nagyobb a döbbenetünk. Minden lehetséges annak, aki hisz. Máskor ezt mondja a tanítványoknak Jézus, Márk 11, 22-23. Legyen hitetek Istenben, mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hisz, megtörténik, és meg lesz néki az, amit mondott. Jézus ígéretei valódi lehetetlenségekre utalnak. Nem hiszem, hogy láttunk mi már hegyet tengerbe ugrani. Sőt, másik evangéliumban Epafráról beszél Jézus. És azt gondolom, hogy nincs olyan ember, aki Istent ismerve kísértésbe ne jönne. Hú, ezt ki kéne próbálni. De ugyanakkor ott van bennünk egy nagy ellenrugó is. Hát ilyet nem láttunk. Ilyet nem tapasztaltunk. Most melyik hegyet ugrasszuk? Legyen a Gellért hegy? A János hegy? Mivel tegyük ezt meg? Vagy most Jézus itt a levegőbe beszélt? És azt gondolom, hogy a legtöbbször meghátrálunk ettől a kérdéstől. És nem merünk rá válaszolni. Mert egyfelől a keresztény hitünk azt mondaná, hogy Istennek igaza van. És Jézus biztos nem hazudott. Biztos így van. De hát azért mégsem merjük kipróbálni. Mert mi van, ha nem úgy van? Mi van, ha nem úgy van? Nos, testvérek, azt gondolom, hogy itt kell helyre rakni egy kicsit a gondolkozásunkat végül még, mert Jézus úgy gondolom, hogy itt, amikor erről beszélt, akkor a lehetetlenség mértékét akarta érzékeltetni, és nem egy konkrét felhívást adott a tanítványainak. Nem azt mondta a tanítványainak, hogy legyetek korai Uri Gellerek, vagy mit tudom én, kicsodák, akik cirkuszi mutatványokat végeztek az embereknek, hogy azok majd hitre jussanak, és csodálkozzanak nagyokat, hogy kicsoda a ti istenetek. Nem azt mondta Jézus, hogy ez a ti dolgotok, hogy megmozgassátok a hegyeket, és ugrasszátok őket a tengerbe, hanem azt akarta érzékeltetni az ő tanítványaival, hogy minden lehetetlen dolog, amit mi lehetetlennek tartunk, Istennek lehetséges. Tulajdonképpen ismétli azt a kijelentést, hogy általa minden lehetséges. Mert mivel kezdődött ez a beszélgetés? Azt mondta nekik Jézus, hogy legyen hitetek Istenben. Legyen hitetek Istenben. A lehetetlen lehetségessé válásának a kulcsa, hogy tudnék, mi az, ami működik, és mi az, ami nem működik. Úgy gondolom a Szentírás alapján, hogy nem más, mint Isten dicsőségének a megjelenése és felmutatása. A hívők életében ezt újra meg újra tisztázni kell. Mi szeretünk lehetetlen dolgokért könyörögni, de nincs ott a szívünkben az a meggyőződés, hogy Isten meg tudja tenni. Mi szeretünk lehetetlen dolgokért könyörögni, de nem gondoljuk át azt, hogy ez vajon az Isten dicsőségét fogja-e emelni. Általában úgy kérünk Istentől lehetetlen dolgokat, hogy azok rólunk szólnak, a mi vágyainkról szólnak. Arról szólnak, hogy mi mit látnánk jónak. Hogy mi mit látnánk jónak. És nem arról, hogy mit gondol Isten. Magyarán szólva, egy olyan hittel imádkozunk Istenhez lehetetlen dolgok lehetségessé válásáért, amely hit nem Istenre fókuszál, hanem önmagamra fókuszál. Mi a jó nekem? Mi lenne jó itt a földi életben? Mi lenne jó itt a földi életben? Sokszor hallom öregeket, hogy már az imádkozunk, Isten, vigyen haza! Vigyen haza! Én elhiszem, és biztos meg fogom élni azt az életkort én is, ha Isten engedi, amikor az ember már úgy érzi, hogy nem sok tennivalója van itt a földön, vagy amit már lehetett, azt elvégezte, de hagyjuk ezt meg Istennek. Biztos, hogy ezért kell nekünk imádkozni, hogy ő vigyen haza? Ez szolgálja az ő dicsőségét? Vagy valami más? Vagy valami más? Ő miért lehet még könyörögni? Akit lehető előtte hordozni? Testvérek, olyan sok lehetetlen dolog van előttünk a világban, amit észre se veszünk, és amiért lehetne és kellene imádkoznunk, amely dolgok Istenre szólnak és Istenre mutatnak. Hadd kérdezzem meg azt, lehetséges az, hogy valaki megtérjen ezen a világon csak úgy? Szentírás alapján hadd mondjam azt a testvéreknek, hogy lehetetlen az, hogy valaki megtérjen. Csak úgy. Lehetetlen dolog. Lehetetlen dolog, hogy valaki megszabaduljon az örök kárhozattól. Lehetetlen dolog, hogy valaki örök életet érdemeljen ki magának, vagy szerezzen be. Vagy üzleteljen össze. Lehetetlen dolog. Mégis prédikálunk, mégis evangélizálunk. Miért? Mert hisszük, hogy ami nekünk lehetetlen, az Istennél lehetséges. Az Istennek lehetséges. Csak egy lehetetlen dolog. És olyan jó lenne, ha valóban komolyan vennénk azt, hogy a lehetetlen dolgok. Nem úgy van ez, hogy van valaki, akinek nagyobb esélyei vannak a megtérésre, van akinek meg kisebb esélyei vannak a megtérésre. Azt mondja a Biblia, hogy mindnyájan vétkeztünk, és mindannyian ugyanolyan messze vagyunk az Isten országától. Mindannyiunknak lehetetlen oda bejutni. Legyen az ember papgyerek, legyen az ember prédikátor, vagy bárki csoda itt a földön, ugyanolyan messze vagyunk az Isten országától. Lehetetlen oda belépnünk az Isten országába. Hogyan válik mégis lehetségessé? Isten által válik lehetségessé. Ezért könyörgünk, és ezért imádkozunk. Ezért hirdetjük az evangéliumot. Hogyha valaki hallja az igét, akkor Isten az ő szent lelke által azt a lehetetlent mégis lehetségessé tegye. Azzal szeretném befejezni, hogy sokszor mondjuk azt, vagy ha nem mondjuk, de mert már tudjuk, hogy ezt nem szabad mondani, de sokszor gondoljuk azt, hogy az lehetetlen dolog, hogy én mássá legyek. Az lehetetlen dolog. Én már csak ilyen vagyok. És ezt sokszor hívő keresztényektől hallom. Az lehetetlen dolog, hogy én megváltozzak. én már nem tudok megváltozni. Testvérek, a lehetetlen Istenre fókuszáló hittel lehetségessé válik. Ne mondjuk azt. Ne mondjuk azt, hogy lehetetlen, hogy én mássá legyek. Mondjuk azt, hogy nem akarok még mássá lenni. Ez az igazság. Nem akarok még a szívemben, lelkemben mássá lenni. Még nem tudok azért könyörögni, hogy Isten azt a lehetetlenséget tegye meg rajtam. Mondjuk ki azt, hogy még nem hittem el igazából azt, hogy lehetetlen, hogy én mássá legyek. Olyan felelőtlenek vagyunk sokszor. Majd ha holnap máshogy akarom, akkor máshogy fogom csinálni. Etetjük magunkat. Lehetetlen, hogy mássá legyünk. Hát az emberi szempontból lehetetlen, de aki hisz, és akinek a hite, bizalma Istenre fókuszál, az tudja, hogy Isten újonnan szül, és nem egy újabb hibás dolgot szül újonnan Isten. Nem egy újabb rosszat hoz elő Isten, hanem egy tökéleteset hoz elő Isten, amire mi nem mondhatjuk azt, hogy ez nem ér semmit. Az Isten ismerete megsegít bennünket abban, hogy helyes dolgokért imádkozzunk, és hogy az igazi lehetetlenségeket felismerjük, és elsegít bennünket ahhoz, aki nem ismeri ezt a szót, lehetetlen. Mert ami lehetetlen az embernél, az lehetséges az Istennél. Azt mondjuk ezen a mai estén, hitáltal a lehetetlen lehetségessé válik. Hozzuk így imádságainkat a mi Urunk Istenünk elé, ezzel a bizalommal, vagy talán éppen a saját életünket, mindazt, amiben vagyunk. Mielőtt elcsendesednénk imádkozni, a éneklapunkról a harmadik számú éneket énekeljük el. Nem láthat bár e földi szem. Az ima közösségünket. Szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége maradjon velünk. Amen.